Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Istenünknek szavát hallgassátok meg Máté evangéliumának 7. fejezetéből, onnan is a 15-től a 27. verséig. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüske bokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem amanapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Isten tegye áldottá az ő igéinek meghallását, szívünk befogadását, hogy megteremhessek annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek, válaszoljunk az ige szavára, imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, szívünk áld és hála tölti be. Nagy szeretetedért, amelyet megtapasztalhatunk életünk minden napján. Mi nagy vagy te, hatalmas Istenünk, szent a te neved, ó felséges Úr, aki szavaddal alkottad ezt a világot. Dicsőítünk téged, Urunk, a te teremtményeidként. Áldunk téged, mi alkotónkat. Megvalljuk, hogy szeretnénk minél jobban megismerni téged. Bár tudjuk, hogy ez a magunktól lehetetlen. Magunktól ez lehetetlen, ami megromlott emberi természetünk és bűnünk miatt. Bocsáss meg mindazt, amit egyen-egyenként vétettünk a te törvényed ellen. És jól látjuk, Urunk, hogy saját erőnkből képtelenek vagyunk cselekedni a jót, és követni téged. Most is, ezen a mai napon is, a Jézus Krisztus nevében jövünk eléd, és kérünk, hogy áld meg minket. Áld meg a te igédnek hirdetését. Tégy bennünket befogadókká a te szavad felé, és te végezd el bennünk, hogy szent igéd valóban gyümölcsöt teremjen általunk a te nagy neved dicsőségére. Szent viad nevében hallgass meg bennünket. Amen.
Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Mózes második könyvének 20. fejezetéből 7. versét eképpen. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, Mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Kedves testvéreim, jól emlékszem azokra a pillanatokra az életemből, amikor egy számomra fontos emberrel találkozhattam, és bemutatkoztunk egymásnak. Elmondtuk egymás nevét, amit általában én nem tudok megjegyezni, mert rettenetesen évmemóriám, de nagyon nagy szerepe van ennek az első benyomásnak, amikor először köszöntjük egymást, először nézzük meg közelebbről a másikat, és elhangzik a másiknak a neve. Nagyon fontos az a név, amivel le kell élnünk az életünket. Közelmúltban egy bibliodráma csoportban volt lehetőségem arra, hogy azzal foglalkoztunk egy alkalmon a nevek kapcsán, hogy kinek milyen neve és nevei voltak az életkora során, melyik családtagja hogyan szólította őt, ezt összegyűjtöttük mindannyian. És nagyon meglepődtünk, hogy egy egyszerű név, ez egy egyszerű keresztnév, mennyiféleképpen beszélhető, és mennyire változó az, hogy ki hogyan szólít meg bennünket. Vannak olyan nevek, amit csak egy ember ismer, olyan titkos becézés, amit csak az az egy illető használ, és ha azt meghalljuk, akkor tudjuk, hogy kiről is van szó. Nagyon fontosak a Szentírásban is a nevek, erről nagyon hosszan lehetne beszélni, most csak két apró vonatkozást említek. Az egyik, hogy sokszor beszélnek az Isten munkájáról, egy változásról, amikor Pál apostol Saulból Paullá lesz, ebben benne van a nevében az a nagy fordulat, ami az ő életébe végbe ment. A másik pedig, hogy Isten cselekvéséről is beszélnek a bibliai szereplők nevei. Gondoljunk csak Mózesre, akinek a neve azt jelenti, hogy a vízből húztam ki. Ugye az ő szabadulására ott a kora gyermekkorában, amikor a fáraó leánya kiemeli a vízből, erre vonatkozik. Vagy Sámuelnek a neve, ami azt jelenti, hogy az Úrtól kértem őt, hiszen édesanyja Anna nagyon sokat imádkozott érte, és harcolt az Úr színe előtt, hogy gyermeke lehessen. Ha ilyen fontosak a nevek, akkor milyen fontos lehet az, hogy hogy hívják Istent? Mi az Isten neve? És amikor az ember ezzel találkozik a Bibliában, akkor egy falnak ütközik. Ugyanis az Isten nevét nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hogy hívják őt, csak annyit tudunk, amit Mózesnek elárult ott az égő csipke bokornál, mikor megkérdezte Mózes, hogy hogy hívnak, uram, mégis mit mondjak, hogy ki küldött a választott néphez, és azt mondja, hogy a vagyok küldött hozzájuk, ezt mondjad majd, és Isten annyit árul el magáról, hogy ő az örök létező. Az érdekessége annak a képes szónak, amivel Isten ott megnevezi magát, hogy tulajdonképpen lehet fordítani úgy is, hogy voltam, és úgy is, hogy leszek. Ez azt jelenti, hogy ő az idő felett áll, ő az örök létező. A név fontossága tehát, hogy megmondja, hogy ki, milyen, az Istenre is vonatkozik, hiszen megtudhatjuk, hogy örökké létezik, de mást, konkrétan az ő személyére nézve nem nagyon tudunk meg az ő nevéből. A harmadik parancsolat azt tiltja, hogy ne mondjuk ki hiába az Istennek a nevét. A kegyes zsidó emberek, az Ószövetség népe is, talán még ma is, ebből azt szűrik le, hogy azt a nevet, amit ott a csipke bokornál megmondott Mózesnek Isten, azt ki nem ejtik, és szinte babonás módon tartózkodnak a kiejtésétől, körülírják mindenféle jelzőkkel, hogy Isten az örökkévaló, és különböző mondatokat használnak, de tartózkodnak annak a névnek a kimondásától. Nem gondolom, hogy bennünket, keresztényeket erre buzdít ez az ige, sokkal inkább egy megfontolt, egy érett, hitbeli magatartásról, az Isten nevével kapcsolatosan. Nagyon érdekes, hogy az írás magyarázók leginkább azt mondják, hogy azért tiltja meg Isten az ő nevének hiába való említését, emlegetését. Tehát egy okori gondolat szerint, ha valakinek ismerem a nevét, akkor azt tudom befolyásolni. Ha egy Istennek, egy bávány Istennek tudták a nevét az emberek, akkor azt gondolták, ha azt sokszor ismételgetik, akkor rá tudják bírni valamire. Egy termékenység Istennek például, ha a nevét sokszor ismételgették, úgy gondolták, hogy esőt kaphatnak majd. És Isten ezért nem árulja el az ő nevét. Azonban ennél ez egy kicsit többről is szól ez a parancsolat, mint hogy ne tudjuk irányítani az Istent, és ezért ne vegyük fel az ő nevét sokszor. Nézzük most meg, mik azok a helyzetek, amikor védkezhetünk ezen a parancsolat ellen, amit kerülnünk kell, és meg fogjuk majd nézni, hogy mi az, amit helyette tennünk kell. Talán az egyik legismertebb és elterjedtebb dolog, ami ehhez kapcsolódik, az a káromkodás. Nagyon sokszor olyan szövegkörnyezetben hangzik el az Isten neve, ami nem méltó Nem, hogy egy hívő emberhez, de még úgy gondolom egy intelligens, művelt emberhez sem. Meglepő, hogy sokszor nem csak azok az emberek káromkodnak, akiknek a munkájuk olyan stresszes, kemény vagy nagyon durva közegben élnek, hanem hallottam már olyan intelligens embereket is megszólalni és így nyilatkozni. Nagyon szomorú dolog ez. Még szomorúbb az, hogy ez nem csupán arról beszél, hogy valaki nem tudja fékezni a száját, hanem arról, hogy mi van a szívében. Mert a szív teljességéből szól a száj. Másik fordítás úgy mondja, hogy amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. És aki káromkodik, esetleg Isten nevét is beleveszi, annak a szíve ilyen dolgokkal és gondolatokkal van tele, és ez a nagyobb probléma. Törekedni kell hát, hogy az ember az ő szíve tisztaságát őrizze meg, önvizsgálattal, rendszeres bűnbánattal kérje az Isten előtt ennek az eltávozását. A másik ilyen dolog, ami nagyon ismert, és Jézus a hegyi beszédben elő is hozza a harmadik parancsolat kapcsán, ez az eskü, az esküdözés. Ott azt mondja a mester, hogy ne esküdjetek, semmire ne esküdjetek, hanem a ti igenetek legyen igen, a nemetek pedig legyen nem, minden, ami e felett van, az a gonosztól való. A korabeli zsidó ember nagyon szerette ugyanis az ő mondását megerősíteni esküvel. Azért volt ez, hogy alátámasza, hogy igazam van. Magyar nyelven is vannak ilyenek, mikor valaki azt mondja, hogy bizony Isten így, meg így van, ugye? Már is felvette hiába az Úr nevét feleslegesen. De az is ilyen lehet, ez már nem az Isten nevére vonatkozik, mikor azt mondjuk, hogy hát őszintén szólva, ami szintén helytelen, mert ezek szerint máskor nem beszélünk őszintén. Vigyáznunk kell nagyon, mert az eskü, az esküdözés egy felesleges dolog, amivel megkötözi magát az ember. Hiszen ki az, aki bármire is azt tudná mondani, használva az Isten nevét esküvel, hogy ezt 100%-ig meg fogja tartani, hiszen emberek vagyunk, hiszen tévedünk, és nem tudjuk megtartani, amit mondunk. Jobb tehát nem esküdözni. És végig gondolhatjuk azt is, amikor különböző ünnepélyes alkalmakkor, mondjuk egy hivatalba lépéskor, egy szolgálat elvállalásakor, vagy éppen a házasság alkalmával esküt teszünk. Ez benne van az Isten tiszteleti rendtartásunkban, hogy esküszöm az élő Istenre, így kezdődik. Ha az ember ennek a komolysága belegondol, akkor szinte megremeg, és azt mondja, tehet-e valaki, és mondhat-e bárki ilyet, akármilyen dolgában az életében. Vigyáznunk kell, és sokkal árnyaltabban kell fogalmaznunk, és mindig tudatában kell lennünk arra, hogy nincs alapunk az esküre. Fogadalmat tehetünk az Isten segítségét kérve, csak nehogy az esküdözés bűnévé essünk. És itt van a következő, amit a lekcióban hallhattunk, ez az uram-uramozás, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, uram-uram, menj be a mennyek országába, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, mondja Jézus. Micsoda ez? Hallottuk az igében, hogy majd az utolsó napon némelyek azt fogják mondani, uram, uram, hát a te nevedbe tettünk csodákat, hát ismersz bennünket. Ez egy bizalmaskodás az Istennel, hogy hát uram, azért ne tedd már ezt, hát tudod, hát mi vagyunk azok, na, megismersz. És azt mondja az ige, hogy ilyet nem lehet az Istennel tenni. Nem lehet vele ilyen bizalmaskodó viszonyban lenni, és az ő nevének az emlegetése még nem azt jelenti, hogy valaki az ő útján jár, hanem ha cselekszi az ő akaratát. Vigyázzunk, ne essünk se az imádságainkban, sem az életünkben ebben a hibában. Egy olyan dolog fog most következni, ami bevallom, hogy az egész igehirdetésben talán számomra a legnehezebb és kicsit ingoványos talaj, mert nagyon megérinti a személyes keresztény életünket, döntéseinket, mégpedig az, hogy a keresztény ember abban a hibába esett, és így vétkezhet a harmadik parancsolat ellen, hogy Isten nevét, őt magát, a saját céljaihoz, a saját jól eltervezett döntéseihez hívja segítségül. És miután elgondolta, hogy mit fog tenni, azt mondja, hogy hát az Úr ezt mutatta nekem. Imádkozik, de már előre tudja, hogy mit akar. És azt mondja, az Úr ezt mondta nekem. Van egy kicsit humoros történet, mikor valaki beleszeret egy keresztény fiatal, egy másik keresztény hajadonba, egy leányba, akit Máriának neveznek. És addig-addig lapozgatja a Bibliát, még nem talál egy olyan igét, amivel alá tudja ezt támasztani, és azt olvassa a születés történetben, hogy ne félj magadhoz venni Máriát. Addig kereste, míg meg nem találta azt, amit szeretett volna hallani. Nagyon vigyáznunk kell, mert Isten azokra az útjainkra, amit mi lehet, hogy teljes jó szeméből kitanálunk, és a saját gondolataink alapján akarunk tenni, és úgy odaillesztjük mottónak az Isten nevét, ahhoz nem adja az ő áldását. Nagyon-nagyon vigyáznunk kell, hiszen tele van a történelem ilyen nagy tévedésekkel. Nagyban is lehet ezt csinálni. Gondoljunk a keresztes háborúkra, amikor egyszerű hódításokról volt szó, a kereskedelmi útvonalak felszabadításáról, és jött egy ilyen dolog, egy címke, hogy hát az Isten azt mondta, és majd az ígéret földjét mi felszabadítjuk, és az Isten nevében keltek harcba, és gyilkoltak meg ezreket és milliókat. Semmi köze nem volt az Istennek ehhez a dologhoz. Nagyon vigyázunk, és azt gondolom, ettől az embert az önvizsgálat tudja megkímélni, illetve a körülveszik olyan emberek, barátok, házastársak, aki kontrollja tud lenni az ilyen helyzetekben és döntéseiben. Merjünk őszinték lenni, és merjük bevallani azt Isten előtt. Uram, én ezt szeretném, te látod, hogy mennyire szeretném ezt tenni és ezen az úton járni. Mutasd meg, hogy te erről mit gondolsz. És én hiszem, hogy az Isten meg fogja mutatni. Hiszem, hogy ő nem akar bennünket a képmutatásban hagyni. Óvakodjunk ettől, a farizeusi lelkülettől, mikor Istent oda rángatjuk, az Isten nevét a mi saját dolgainkhoz, és azt mondjuk, hogy ezt az Úr mondta. És végül, amit nagyon vigyáznunk kell, mert talán nem is gondolnánk, és az egyik írásmagyarázó hozta ezt a gondolatot, amit olvastam, hogy mi keresztények vagyunk, így nevezzük magunkat. A keresztény szó azt jelenti Krisztushoz tartozó, az igében az áll, hogy Krisztusról neveztettek el bennünket, és hogyha mi keresztény létünkhöz nem élünk méltóan, azon ugyanúgy az Isten nevére hozunk szégyent. Ha keresztényként megteszek dolgokat, az a Krisztus neve benne van ebben, hogy keresztény, akkor ugyanúgy a harmadik parancsolatba ütközöm. Vigyázzunk és igyekezzünk arra, hogy úgy is éljünk, ahogyan neveznek bennünket. Mert, áll az igében, nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába felveszi az ő nevét. És ez nem kell, hogy szorongásra vagy rettegésre sarkalja minket, hogy na vajon mit kapunk mi az Istentől, amiért az ő nevét hiába felvettük, hanem arra indít, hogy komolyan vegyük, és bűnbánat találjunk ezzel a kérdéssel szemben. Mert nincs a 10 parancsolatnak olyan eleme, ami valamilyen módon ne érintene bennünket, és ne állítana meg. Uram, vétkeztem, kérlek, bocsáss meg, és teremts újjá engem. Na de akkor mit tegyünk? Hogyan használhatjuk helyesen az Isten nevét? Nagyon sok lehetőség van erre, egy párat hozok most a testvérek elé. Nagyon fontos, amit már az előbb említettem, a szó és a tett egysége. Ha törekszünk arra, hogy az, amit mondunk, a beszédünk, és az, amit teszünk, kapcsolatban legyen egymással, és minél közelebb legyen a kettő egymáshoz, akkor már jó úton járunk. Hogyha vigyázzunk a mi beszédünkre, ami az egyik legnehezebb dolog. Jakab levele mondja azt, hogy aki vigyáz a beszédére, az aztán az igazán nagy dolog, az az igazán bölcsember, az az ember erős, ott beszél a nyelv bűnéről és a beszédnek a nehézségeiről. Azt mondta Jerry Kálmán ennek az igének a magyarázatakor egy írásában, hogy úgy tudok az Isten nevével jól élni, ha amikor használom az ő nevét, amikor beszélek róla, amikor úgy cselekszem, hogy abban ott van az ő neve, az őre áll dicsőséget hoz. Ez egyébként egy kálvini gondolat, hogy az Isten dicsőségére kell élnünk. És ez rendkívül kitágítja annak a lehetőségeit, hogy mikor és hogyan használhatom az Isten nevét. Minden rendben van akkor, hogyha azzal, ahogyan szólok, amit teszek, Isten nevére dicsőség száll. Hogyha az ő neki kedves, hogyha az ő országának épülésére szolgál. Egy pár igét szeretnék most említeni, és olyan bibliai helyeket, ahol példát kapunk megint arra, hogy az Isten nevét, a Krisztus nevét hogyan használjuk, és mi az, amire biztat bennünket az írás. Azt olvassuk a Máté evangélium a 18. fejezetében, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, mondja Jézus, ott vagyok közöttük. Amikor tehát közösségben vagyunk, áldott dolog az ő nevében együtt lenni, és megnevezni azt, hogy Isten itt van közöttünk, hitünk szerint. Az ő nevében, az ő szabadításában lehetünk együtt. János evangélium a 14. fejezetében így biztatja a tanítványokat. Kérjetek bármit az atyától az én nevemben, és megadja azt nektek. Az imádságainkban, könyörgésben, a közbenjárásban, a kérésben lehet hivatkozni, és kell a Jézus nevére. Az ő nevéről neveztetünk mi, és az ő gyermekei vagyunk. És a Jézus Krisztus nevében erő van. Aztán azt mondja az apostol, hogy nem is adatott az ég alatt az embereknek más név, amely által üdvözülhetnénk. Az üdvösségünk kulcsa Jézus Krisztus. És az ő neve, az, hogy ő szabadító, a teljes neve ugye azt jelenti, hogy felkent szabadító, ez nekünk reménységünk, és a mennyországra üdv bizonyosságunk. Ami üdvösségünkre nagy jelentősége van ennek a névnek. Ne felejtsük el. Véssük nagyon a szívünkbe. Vigyük magunkkal, ebben a népen életünk van. A sajnálat a meggyógyításakor is ezt mondják az apostolok, mikor az ékes kapunál a pünkösdi történet után járnak. Ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked, a názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! Jézus Krisztus nevében csodák történhetnek. Jézus Krisztus nevében vigasztalódás, gyógyulás, felemelkedés, és minden jó dolog történhet ma is a világon. És végül szenteltessék meg a te neved, mondjuk a mi atyánkban is, hozzátesszük még, legyen meg a te akaratod. Ezt hallottuk a lekcióban is. Aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az dicséri az Istent, és az használja az ő nevét megfelelően, és az ő dicsőségére. Nos, mindezeket átgondolva, és valóban bűnbánattal megállva Isten előtt kérhetjük, hogy ő tanítson meg minket az ő nevének megfelelő használatára. Na de mi is az Isten neve? Azt mondtam, az a neve, hogy vagyok. De tudjuk, hogy a mi Istenünk Szent Háromság, és a Szent Háromság Istenben így szólíthatjuk meg őt először is, hogy atyánk. Ezt a nevet se felejtsük el. Atyánk van. Teremtő, gondoskodó mennyei atyánk, aki minden földi szülői gondoskodást meghaladó módon képes gondoskodni rólunk. És mint igazi mennyei édesapa velünk van. Aztán Jézus Krisztusban is megismerhetjük őt, az előbb említettem, mint szabadítót, mi drága ez a név. És az ő szent lelkével van velünk, a szent lélek szava görögül azt jelenti, hogy lélegzett levegő. Minden lélegzett vételünkhöz szükségünk van rá. Ő a mi közegünk, amiben élünk. Ez tehát az ő neve is. A bűnbánat mellett azt gondolom, hogy ez nagy-nagy bizalomra is okot ad. Bízhatunk ő benne, kapaszkodhatunk ő belé. Megfoghatjuk az ő kezét, és ő pedig vezet minket. Az evangélium végül, még az igehirdetés végén az, hogy nem csak mi tudjuk az Isten nevét, hanem ő is ismeri a mi nevünket. Azt mondja, hogy nevünkön szólít minket. Azt mondja, hogy pontosan ismer minket. Tudja, hogy kik vagyunk. Tudja, hogy honnan jöttünk. Tudja, hogy nem vagyunk tökéletesek, és így fogad el, és szeret bennünket. Tudja, hogy milyen helyzetbe enged bele az életben, és bizonyára tudja, hogy abból ki is fogunk tudni jutni az ő segítségével. Így mondja az ige Ézsaiás könyvében, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged. Enyém vagy. Kívánom, hogy ezt a kapcsolatot éljük meg az Istennel, ennek a parancsolatnak is. Igyekezzünk az ő kegyelméből eleget tenni, és amikor nem sikerül, bűnbánattal az ő szín előtt megállni. Mert neki fontosak vagyunk, és ő valóban szeret és megtart bennünket egész életünkben. Amen. Mindenható mennyei atyánk, elmondhatatlan az a hála, amit érzünk irántad. Felsorolhatatlan az a sok köszönet, ami téged illet, mert velünk vagy, mert bízhatunk benned, mert megismerhetünk téged és a te nevedet, és nem hagysz bennünket bizonytalanságban, sötétségben, téveigésben, mert bár nem árulod el a te nevedet, csak annyit mondasz, hogy vagyok, de megismerhetünk a Jézus Krisztuson keresztül, és ez a legfontosabb. Köszönjük, hogy szabadítót küldtél nekünk, és köszönjük, hogy így élhetünk világban. Őrizd meg minket, Urunk, és add, hogy a te nevedre hozzunk dicsőséget mindennapi életünkkel, szavainkkal, tetteinkkel. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a legmélyebb percekben se felejtsük el, hogy te neveden szólítottál minket, hogy te ismersz minket is, te hordozol mindvégig. Kérünk, Urunk, Istenünk, hogy légy és maradj velünk. Imádkozunk azokért, akik fájdalmat hordoznak, betegség terhét, nehézségeket, erősíts meg őket, és vezess ki őket a mélységeknek a völgyéből. Imádkozunk a gyászolókért, azért a két családért, akik a héten kísérték utolsó útjára szeretteiket, adj nekik megbékélést és vigaszt. Könyörgünk gyülekezetünkért, református anya szent egyházunkért, ébredésért, megújulásért. Urunk, a te szent lelked fújjon végig e népen, hogy felébredve megtaláljon téged. És így kérünk a magyar népért, Urunk, hogy azt elmondhassuk, hogy ez olyan nép, akinek Istene az Úr, és ezt mások is tudják mi rólunk. Így légy velünk, Urunk, minden napon a világ végezetéig, a te ígéreted szerint a Jézus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjátok az áldást, növekedjetek a kegyelemben is, ami Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé legyen a dicsőség most és az örökké valóságban is.